Szeretnélek kérni benneteket, hogy a Apostolok cselekedetei 18. fejezetét kérem, hogy nyissák, keressétek meg, és a 9. verstől a 11. versig fogom olvasni. Tehát Apcsel 18, 9, 11. És szeretnék kérni benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből kérem, álljunk fel. Az Úr egy látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki nem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, én köszönöm neked, hogy te ígérted, hogy ahol 2-3-an összegyűlnek, te ott vagy jelen. Köszönöm, hogy most itt vagy. Szeretnénk a lábaid előtt lenni, leborulni. Szeretnénk itt lenni előtted most nyitott fülekkel, és befogadó szívvel. Kérlek, Úr Jézus, taníts most bennünket. Szükségünk van arra, hogy megölelj bennünket. Szükségünk van arra, hogy bátoríts és biztass minket. Szükségünk van rád, és szeretünk, Úr Jézus. Ámen. Kérem, foglaljunk helyet. Egy példabeszéddel szeretném kezdeni. Éjfél tájékán kigyulladt egy ház, és egyik szomszéd felébredt, kinézett az ablakám, és rémülten látta, hogy ég a ház. És gyorsan a telefonhoz nyúlt, hívta a tűzoltókat, és izgulva várta, hogy megérkezzenek. A szembe lévő szomszéd is felébredt, kinézett az ablakom, látta, hogy ég a ház, és a szomszédját is látta, hogy ott is ég a villany. Gondolta, hát ő biztos szólt a tűzoltóknak, ezért én visszamegyek, lefekszek aludni. A harmadik szomszéd is felébredt, kinézett az ablakon, látta, hogy ég a ház, átrohant, verte az ajtót, nyomta a csöngőt, betörte az ablakot, és felébresztette a ház lakóit, és kijöttek, és megmenekültek. Mi a példabeszédnek a jelentése? A ház, a világ. A tűz, az ítélet. A lakó, ő a fele barátod. És kik a szomszédok? A szomszéd az a keresztény, az első szomszéd, aki úgy gondolkodik, hogy én nem vagyok alkalmas arra, hogy beszéljek az evangéliumról. Én nem vagyok alkalmas, és különben is van a lelkipásztor, meg van az áldott testvérek, az evangéliummal megáldott, akik evangélisták, majd szólok nekik. A második az azt mondja, hogy én tudom, hogy Isten kegyelmes, tudom, hogy Isten jó, nem szükséges az evangéliumot elmondani, mert majd Isten rendezi, és majd úgyis meg fog térni, ha ki van választva. A harmadik szomszéd az, akinek fáj a szíve az elveszettekért. Legyőzi a félelmet, és beszél Jézus Krisztusról, kéri Istent, hogy használja őt. Krisztus jelenlétében betölti a küldetését, és a félelmén túllépve szólja Isten igéjét. Adódik a kérdés, hogy én melyik szomszéd vagyok. Az, hogy Pál apostol melyik szomszéd volt, én azt hiszem, arról nem kell vitázni, az egyértelmű. Pál apostol megérkezik Korintusba. Annyira szépen látszódik az, hogy az apostolok cselekedeteiben Pál hogyan megy előre és mit érez, gyönyörűen látszódik a korintusi levélbe. És hogy hogyan érkezik meg Korintusba, engedjétek meg, hogy felolvassam a korintusi levélben, az első korintusi levélben, mit mond Pál. Ez az első korintusi levél, remélem megtalálom, második fejezeté, első versétől olvasom. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem meg, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Hogyan érkezett meg Pál Korintosba? Erőtlenség, félelem és nagy rettegés. Miért volt erőtlen? Én nem tudtam megállni azt, hogy nem mutassak nektek egy térképet. Múlt vasárnap Tamás beszélt arról, hogy Pálnak milyen volt az athéni szolgálata. Hát, mögötte volt szerintem több mint 800 kilométer. Lehet, hogy a saru a lábán elkopott, és pár héttel korábban Filippibe a hátain, ami kapott sebeket, lehet, hogy nem gyógyult még be. Sőt, azt olvassuk, hogy ott Athénban, a bölcsesség fővárosában hirdette Pál Jézus feltámadását, de mi történt? Leintették, legyintettek rá egy nagyot. Majd meghallgattuk máskor, ki ez a fecsegő? Nem tudom, hogy hogy érezte magát Pál, de visszautasítva lenni nem egy jó érzés. Pált visszautasították, és az lehet következtetni, hogy a pénze is elfogyott. A fiatalok nem érkeztek meg időbe. Nem jött az ellátmány. Késtek. Timóteus és Szilász nem érkezett meg időbe. Egyedül volt Pál. És félt. Nagyon félt. Rettegett. A hős Pál, hát ő a mind a Marvelbe a Amerika kapitány, nem? Kap egy pofont, elrepül 200 méterre, betonfalnak esik, lezuhant, fölveszi a pajzsát, megy vissza, mint ami sem történt volna vele. Pál olyan volt, mint mi. Ember volt. Félt és rettegett. Mitől rettegett Pál? Az egy dolog, hogy félünk valamitől, de belemegyünk egy állapotba, hogy rettegünk. Mi volt ez? Hogy ahhoz, hogy ezt megértsük, engedjétek meg, hogy most egy kicsit talán unalmasabb részre menjek, a földrajz tanároknak és a történelem tanároknak talán ez most érdekesebb lesz. Korintusnak a fekvéséről, elhelyezkedéséről néhány szót. Látjátok azt a piros csillagot? Egy nagyon keskeny földnyelven helyezkedett el ez a város. Miért lényeges? Azért, mert gyakorlatilag kereskedelmi központ volt ez a város. A teljes római birodalom kereskedelme itt ment át, oda-vissza, keletről, nyugatról, nyugatra, keletre. Hajóval szállították a terményeket, csak itt szeretném megjegyezni, hogyha bármely ilyen múzeumban elmentek bárhova, láttak ilyen gyönyörű vázákat, azok nagy többsége Korintusba készült. Sőt, Salamon templomának a bronz oszlopai, azok innen jöttek. Mi történt? Jöttek a hajók azért, hogy ne hajózzanak, mert nem akartak körbe menni. Miért? Időt veszítettek, másrészt meg nagyon veszélyes volt. Mit csináltak? Megállt a hajó, kipakolták, két kikötője volt Korintosnak, átvontatták 4 kilométer hosszan fa sineken, ha kicsi volt a hajó, az egész hajót, ha meg nagy volt, lepakolták, és a túloldalt, a korintusi öbölbe felpakolták, és vitték tovább. Ugyanezt visszafele megcsinálták. Na most, ez időbe tellett. Az emberek mit csináltak ez alatt az idő alatt? Valahol aludniuk kellett, valahol pihenniük kellett, szórakozni kellett. Mit csináltak? Költötték a pénzt. És ez a város eszméletlenül meggazdagodott. Voltak közöttük nagyon-nagyon gazdag emberek. Ezt a várost a pénz irányította. Mindent a pénz irányított. Mindenért fizetniük kellett. Valamint szórakozniuk is kellett. Korintus mellett egy hatalmas hegyen Afrodité temploma magasodott. 1000 pap esténként ment le, és árusították a szolgáltatásaikat. Mi volt a szolgáltatásuk? Prostituáltak voltak. Férfiak és nők mentek le, és a szolgáltaikat adták. Pénz, erkölcstelenség. Harmadik, Apolló, a művészetek, a gyógyítás, istene. Mondanám én elneveztem őt, a büszkeség istene, a gőg. Mi vagyunk a legjobbak, mi vagyunk a csúcs. Büszkék voltak a korintusiak a városukra. Miért? Krisztus előtt 146-ban lerombolták a rómaiak ezt a várost, majd Julius Cézár 46-ban fölépítette, és római központtá, római kolónia, római város lett. Nyugdíjas katonák ide jöttek nyaralni, meg itt építették föl a várost. Büszkék voltak a tudományukra, büszkék voltak a gyógyításukra, büszkék voltak mindenre. Mi vagyunk a csúcs. És több mint 30 templom magasodott ebbe a városba. Persze mindenért fizetni kellett, még a gyógyításokért is. Mindenért, minden szolgáltatásért is. Amikor Pál ment körbe Korintuson, látta a templomok sokaságát. Látta a hamis isteneket, és Tamás beszélt róla a bálványok sokaságát. És a bálványok mögött mik vannak? Démonok. Démoni lelkeket imádtak. És misztikus, transzcendens orgiákon vettek részt az emberek, persze fizettek azért, hogy kapcsolatba kerüljenek ezekkel a szellemi lényekkel. Pénz, erkölcstelenség, okkultizmus és büszkeség. Ez jellemezte Korintust. Volt oka félni Pálnak? Bizony volt. Félt Pál. De mi vitte előre Pált? Mi győzte le Pált? Mi győzte le a félelmét? Mivel ment előbbre? Azt olvassuk, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról. Róla is, mint megfeszítettről. A damaszkuszi úton találkozott Jézus Krisztussal. A szívébe vésődött Jézusnak szavai. Mik voltak ezek a szavak? Szeretném felolvasni nektek. Megoltalmazlak ettől a néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Szodoma és Gomora, sátánnak a városa. Ide készült Pál. Fáradt volt, egyedül volt, fájtak a sebei, ruháját letépték Filippibe, talán kölcsönruhába volt, nem aludt talán napok óta, éhezett, és megérkezett Korintusba. És Isten megölelte. Megölelte az Isten. Hogy tette ezt? Isten tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja azt, hogy mi megyünk keresztül. És megölelte az Úr őt. Hogyan? Hát találkozott egy kedves házaspárral, Akvillával és Priscillával. Közös volt a hátterük. Azt olvassuk, hogy Akvilla zsidó származású, Pontuszból, Fekete-tenger partjáról ment Rómába, ahol elvett egy olasz nőt, ja elnézést, nem olasz nőt, román nőt, ja nem, bocsánat, nem román nőt, elvett egy római nőt. És Claudius 49-50-ben kisöpörte a zsidókat, kizavarta, mert köztük forrongás volt, nagy valószínűséggel Jézus Krisztus híre miatt. És megérkezett ez a kedves pár Korintosba. És akkoriban nem volt Messenger, nem volt GPS, Facebook, megnézem, hogy na kik vannak keresztények ott Szombathelyen, hol van gyülekezet, hova menjek. Egy megacitybe, egy nagy városba bemegy Pál, pénz nélkül, semmi nélkül, és összefut egy kedves házaspárral. Akvilával, a neve azt jelenti sas, és összefut Priscillával, aki azt jelenti, hogy tiszteletre méltó. Pál később úgy nyilatkozik róluk, hogy munkatársai. Olyanok, akik az életüket is kockáztatták érte. Olyanok, akiknek a házában mindig volt gyülekezet. Korintusban. Elmentek Efezusba. Apollossal találkoztak, befogadták, fölkészítették, visszaküldték Korintusba. Majd azt olvassuk később a római levélben, hogy hol látjuk őket? Rómába. És Rómában ott is gyülekezet van a házuknál. Úgy tudjuk, hogy Rómába, amikor Pál másodszor fogságba került, ők már Efezusban voltak. És ott mártírhalált haltak. Közös volt a gyökerük, közös volt a munkájuk, sátorkészítők voltak. Itt szeretném megegyezni, hogy Korintus híres volt a hatalmas sportjátékairól. Világbajnokságokat szerveztek, és ezrek mentek szurkolni és versenyezni. Nekik kellett való lakni, kellett nekik sátor. Hát, jó üzlet volt, és Pált befogadta ez a kedves házaspár. És micsoda missziós csapat jött létre. Innentől fogva lehetett imádkozni Korintusért. És most már Pál nincs egyedül. Imádkoznak érte, együtt van, és szombatonként szolgál. És jön Isten második megölelése. Megölelte újra Pált. Megjöttek végre a fiatalok. Nem azzal fogadta őket, hogy hol voltatok eddig. Örült nekik, várta őket nagyon. Hiányzott Pálnak. Szilász és Timóteus nagyon. És meghozták az ellátmányt. És most már teljes időben tudott szolgálni Pál Istennek. És minden nap hirdette az igét. Én azt hiszem, a szombathelyi gyülekezet nagyon büszke lehet erre. Ezt a négy családot havonta segítjük. És álmodjunk róla, és imádkozzunk azért, hogy ragadós legyen ez a példa. Ha minden magyar baptista gyülekezet, és nem csak baptista, minden keresztény gyülekezet Magyarországon ezt átvenné, hány testvért lehetne főállási munkába állítani? Számolgassatok majd csak egy kicsit, kin van Attilának a kis diagramjai, ki lehet abból számolni? Büszke lehet erre a szombathelyi gyülekezet. Álmodjunk, és imádkozunk azért, hogy a szombathelyi gyülekezet missziós központ legyen. Legyenek olyan testvérek itt, akiket be lehet állítani főállású munkába. Álmodjunk ifjúsági szolgálókról. Álmodjunk és imádkozzunk missziós lelkipásztorról. Adja az Úristen, hogy itt missziós központ legyünk. Megölelte Pált az Úr másodszor. Majd, hát lehet azt mondani, hogy a forgatókönyv szerint történnek az események. Mégpedig Pál szokás szerint a zsinagógába megy. És ez mit eredményez? Irigységet, haragot, üldözést. Miért? Hát megtér az egyik előjáró a zsinagógába. Hát kezd kiürülni a templomunk. Hát ne ám már, és Pál hova költözik? Zsinagóga mellé. Na ez már bicska nyitogató. Hát ne ám már, hogy én nem vasárnap, szombaton megyek Isten tiszteletre, és látom a fégyülekezetet, nem ide jön be, hanem bemegy máshova. Hát ez nem tűrhető. És sokan megtérnek a korintusiak közül. És mi történik Pállal? Lukács itt nem részletezi, később a római levélben érdekes felfigyelni valamire, Pál illésre hivatkozik a zsidókkal kapcsolatban. Miért? Illés történetében tudjuk, hogy ő hatalmas győzelmet aratott a pogány papok, a Bál profétákkal szemben. 450 Bál profétával szemben állt, és Isten igazolta őt, és lecsapott a tűz nem a Bál proféták oltárára, hanem Illés oltárára. És Jezabel egy gonosz, démonikusan megszállott asszonynak a fenyegetése miatt elmenekült. Elmenekült Illés. És Isten csendes hangon megszólította. Hol vagy? Mi a baj? És Illés azt mondja, hogy egyedül vagyok. Nincsenek más proféták körülöttem. Egyedül maradtam. És nem tudom, hogy Pál olyan mélyen volt-e, mint Illés, de lehet, hogy aggódott, félt a kicsin kis gyülekezet, ami ott születőbe volt. Lehet, hogy már látta a farkasokat a gyülekezet körül. Pénz, erkölcstelenség, büszkeség és okkultizmus. Talán ettől félt Pál, és megöleli Isten újra. Látomásban éjjel megjelenik neki újra Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy ne félj, ne szólj, ne hagyd abba, ne maradj csendben, mert én veled vagyok. Az Úr Jézus tudta, hogy mit jelent félni. Az olajfák hegyén, Gecsemáné kertjében, ott vért verítékezve, tudta, hogy mi vár rá. Tudta, hogy a legjobb barátja csókkal fogja elárulni. Tudta azt, hogy Péter meg fogja tagadni. És tudta, hogy meg lesz verve, meg lesz alázva, szegek át fogják ütni a kezét, a lábát, és tudja, hogy egyedül lesz. Éli, éli, lámá szabaktáni. Én Istenem, miért hagytál el engem? És az Úr Jézus vállalta. Vállalta ezt, miért? Kiért? Érted és értem. Hogy betöltse a küldetését, hogy szabadságot hozzon a bűnök felől. Azért, hogy ne a pokol kapuin, hanem a menny kapuin menjenek be az emberek. Az engedelmessége üdvösséget hoz a világnak. És Pál apostol, ő neki az engedelmessége szintén üdvösséget hozott sok embernek. És a te engedelmességed is üdvösséget fog hozni sok embernek. Attila pár szót már előre említett, megrendült a világ. Szó szerint megrendült a világ. Pár nappal ezelőtt Beirutba egy hatalmas robbanás pusztította romba a várost, rengetegen meghaltak, rengetegen megsérültek. Amerika, a világ szuperhatalma, forrong. Az utcákon emberek lövik egymást. És itt van ez a kis picike láthatatlan vírus. Mi lesz szeptemberben? Lesz iskola? Jön majd a második hullám. Itt együtt tudunk lenni? Vagy jön a gazdasági hatás? Vajon lesz munkám? El tudom tartani a családomat? Félelmetes dolgok ezek. Mi az, ami engemet, vagy bennünket keresztül tud vinni? ha Jézus Krisztus megölel bennünket. Jézus Krisztus jelenléte az, ami minket keresztül visz. Pál, hát egy kedves lelkipásztor így fogalmazta, egy ügyű lett. Jézus Krisztus, nem több, egy ügyű, róla is, mint megfeszítettről. Egy ügyű lett. Bolond lett, a világ szemébe bolond. Ha te beszélsz Jézus Krisztusról, lehet, hogy 10 emberből 9 legyint rád. Ez félelmetes, nem? De az egy, az nem fog rád legyinteni, mert a szíve kész, hogy hallja az igazságot. Sokan beszélnek ébredésről, és adja az Úr, hogy megéljük az ébredést. A római levélben azt lehet olvasni, hogy aki segítségül hívja az Urat, az üdvözül. És Pál utána, amikor ezt leírja, hát egy látszólag bonyolult kérdés sorozatot indít. Hadd olvassam fel ezt a kérdés sorozatot. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Tömörítve. Nincs üdvösség ige hirdetés nélkül. Isten ránk bízta ezt a feladatot. Később azt lehet olvasni, a hitte át hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Gondolkodtam, hogy ezt mondjam-e, de szeretném mondani. Pál küldetése a te küldetésed. Félelmetes? Igen. Arra hívott bennünket az Úr, hogy aki sötétségben van, világosságra jöjjön. Aki a sátán hatalmában van, az Isten országába jöjjön. Kedves testvérem, kérhetném azt tőled, hogy imádkozzál azért, hogy Isten használjon tégedet. Hogy vegye el a félelmedet, hogy készítsen neked helyet, készítsen alkalmat, ahol szólhatod Isten igéjét. Hol van a te helyed? A folyóparton, ahol imádkoznak az asszonyok? Nem tudom. De talán ahol sétálni szoktál. Vagy a munkahelyed, vagy a rokonok, vagy a kollégiumod. Isten fog készíteni alkalmat számodra. Pál oda ment, ahol emberek voltak. 10-ből 9 legyintenek, de egy nem fog. Végezetül szeretnék egy történetet elmondani. 2009. január 15-én New Yorkba a LaGuardia repülőtérről felszállt egy gép. 3 perc emelkedés után hirtelen madárrajjal ütközött. A turbinák azonnal leálltak, a pilóták teljesen megrémülve, első gondolattal az, hogy ez nem történhet meg velünk. Második dolog, kicsapni a protokollt, menni végig. Segédhajtóművek újraindítása. Nem megy, semmi nem megy. Az irányító toronyból jön az utasítás. Fordulj vissza, nem lehet, nem érünk vissza. Egy másik repteret, nem érünk oda. És akkor a kapitány, Sally, a beceneve, döntött, hogy leteszi a gépet a Hudson folyón. És csoda történt, le tudta tenni. Ezzel megmentve 150 utasát, és megmentve az 5 személyzetet, az 5-fős személyzetet. Később a CNN-en a riporterek megkérdezték tőle, hogy milyen gondolatok voltak önben, nem félt meg, hogyan sikerült ez az egész. És akkor azt mondta, hogy két dolog volt, ami segített. Az egyik, hogy tudta, hogy neki feladata van, küldetése van, egyetlen egy dologra fókuszált, az az, hogy az utasait megmentse. A másik, amit mondott, hogy nem volt egyedül. Mellette volt a cockpilot, a másodpilóta. És ő neki a nyugodtsága és a higgadtsága segített neki, hogy ezt a gépet le tudja tenni. Mindegyikünk pilóta, mindegyikünk vezeti az életét, mindegyikünk életében vannak kapcsolatok, és vannak olyan emberek, akiknek az élete tőled függ. Jézus Krisztus jelenlétét ígéri az életedbe, és kéri, töltsd be a küldetésedet. Szólj, ne hallgass. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és az józanság lelkét. Mi az erő? Krisztus beszéde. Talán ami legjobban félti az embert, fél az ember, hogy tőlem függ. Nem. Én postás vagyok. Átadom, és onnantól fogva Isten ereje, a dinamis működik. A szeretet sok bűnt elfedez, és a józanság az, ami megvéd. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt. Ámen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, oly sok minden van a világban, oly sok minden megijeszt és megrémiz bennünket. Olyan könnyű lenne feladni, elfutni, és azt mondani, hogy nem akarok csinálni semmit. Könnyű rettegni, könnyű félni, Uram. De Istenem, a Te jelenléted, Úr Jézus, az megóv mindentől, megerősít bennünket. A hegyek zuhannak is a tengerekbe, Te akkor is, Uram, mellettünk vagy, és védelmezel bennünket. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te küldetést bíztál reánk. Segíts, Uram, betöltenünk a küldetésünket. Segíts, Uram, felismerni az adandó alkalmakat, és segíts rólad beszélni. Segíts, hogy egy ügyűek legyünk. Krisztusról és az ő megfeszítettségéről tudjunk beszélni. Úr Jézus, köszönöm, hogy most itt vagy közöttünk, és köszönöm, hogy szóltál hozzánk. Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Az Úr Jézus áldjon benneteket.